A hazai befektetési környezetet a kormányváltás utáni gazdaságpolitikai várakozások is befolyásolják, erről volt szó az MBH Bank szakértével folytatott beszélgetés első felében. Most a második része jön a beszélgetésnek, geopolitikai konfliktusokról, energiapiaci zavarokról. Ezek ugye jelentős kilengéseket okoztak nem csak a tőzsdéken, hanem a kötvénypiacokon is. Az MBH befektetési bank piaci pulzus eseményein az intézmény elemzői mutatták be az energiapiaccal kapcsolatos várakozásaikat az év további részére. Bár az olajárak rövid távon kockázatot jelentenek, a piacok középtávon már enyhülést áraznak, ezt mondta az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. A részvénypiacok emelkedését jelenleg főként az energetikai és a technológiai szektor hajtja, miközben a globális növekedési kilátások összességében azért romlottak. Vince Pétert Somodi Evelin kérdezte.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
A tájékoztatón alapvetően a kuvaiti háborúval vetettétek össze az olajárnak a robbanását, és az volt a megállapítás, hogy ahhoz képest még olcsón megúsztuk ezt az árrobbanást. Ugyanakkor az is látszódott, hogy az olajárrobbanás az mindig egy ilyen rövid idejű kiugrást jelentett ilyen válságok idején. Ez kimondható most is, hogy garantáltan rövid idejű kiugrás lesz, vagy elképzelhető, hogy mondjuk az olajár oldalazása az ezen a magas szinten történik meg?
A kiugrás... Hogyha kiugrásról beszélünk, akkor mondjuk a 100 plusz dollár, ez szinte garantált, hogy rövid ideig fog egyébként tartani. Tehát az olaj ciklikus jellege miatt azért, ha sokáig drága, akkor elkezdenek sokan termelni, hiszen szeretnének ebből sokan pénzt csinálni, többen, mint amennyi kapacitás eddig ki volt építve. Ez nem egy rövid idő persze, mire kiépül egy új olajmező, de a meglévőkön be tudják kapcsolni ezeket az extra kapacitásokat. Ez önmagában azért valamennyire csillapíthatja az árakat is, illetve, hogyha elég sokáig magasak az olajárak, akkor egy idő után a kereslet eltűnik. Nem lesz profitabilis a termelés, és akkor sok termelő cég, aki eddig felhasználta az olajat, az nem fog tovább termelni. Ez meg kereslet csillapít, tehát lefelé tolja az olajárat. Így van két olyan hatás, ami azt mondatja velünk a közgazdaságtan szerint, hogy tartósan nem tudnak fenntarthatatlanul magasak maradni az olajárak, és most jelenleg azon szinten vagyunk, ami nem fenntartható.
Itt egy kicsit kitekintő kérdésem lenne, mert jövő héten lesz egy több mint 50 állam részvételével induló tanácskozás arról Kolumbiában, hogy hogyan lehet megújulókkal esetleg az energiaforrásokat helyettesíteni. Hogyha ennyi résztvevő van, akkor azt gondolom, hogy talán az már jelzésértékű, hogy itt komoly gondolatok, motivációk vannak ezzel kapcsolatban, de elképzelhető egyrészt egy ilyen mechanizmus az energiapiacon jelenleg, illetve ha ténylegesen megújulnak az ilyen jellegű beruházások, akkor az olajára milyen hatást gyakorolhat?
Abszolút elképzelhető, nem véletlenül egy megatrend azért a zöldülés, bár azért talán méltánytalanul kevéssé volt népszerű az elmúlt időszakban, ez mondjuk meglátszott a zöld energiával, meg jól energiával foglalkozó cégek árfolyamán is, eléggé megbüntették őket, volt egy két nagyon rossz évük, és most talán realizálja a piac, meg a befektetők is, hogy valóban voltak kicsit ilyen rossz májú mondások, hogy hát igen, a nap az nem süt mindig, mi van este, meg a szél nem fúj mindig, mi van akkor, és akkor most realizáljuk, hogy igen, a hajók nem tudnak mindig átkelni a szoroson, mi van akkor. Tehát egyfajta egyenlőséggel keletkezett itt a megújulók meg a fosszilisak között. Persze én is értem a különbségeket, de ez egy olyan percepció, ami szerintem segíteni fog a megújulóknak. Egy stratégiai érdeke lesz, főleg azon országoknak, azon régióknak, kontinenseknek, akik nem energiagazdagok, de mégis az önállátás irányába szeretnek elmozdulni, hogy igen, akkor ezt a megújulók segítségével nagyobb eséllyel meg tudják valósítani. Lásd egyébként mondjuk pont Európa, vagy Kína egyébként, ahol nagyon jelentős megújuló energia kapacitás épül ki és épült ki az elmúlt időszakban. Ez pedig idővel azt eredményezi majd, és eredményezi már most is, hogy az olaj szerepe a világban csökken. Már jelenleg is egy sokkal kevésbé olajintenzív világban élünk, mint éltünk mondjuk 20 éve, ez látszik. De ha megindulnak és tovább folytatódnak ezek a megújuló iránti törekvések, akkor tovább csökken majd az olaj effektív szerepe, és egyébként igen, ez lenyomhatja valamennyire az árfolyamát.
Nagyobb részvénypiacokat tekintve a tengeren túlon megjelent az, hogy a mesterséges intelligencia még mindig egy kiemelt hatással bír a részvénypiacok teljesítményére, ugye ezzel kapcsolatban óriási várakozások voltak, és nagyjából most kezdjük a realitást megismerni. Milyen nagyobb hatások tapasztalhatók majd az idei évben? Mi az, ami leginkább mozgathatja ezeket az árfolyamokat még emellett?
meg fognak érkezni az első üzenetek a nagy beruházó vállalatokról, ezektől a hatalmas nagy piaci kapitalizációval rendelkező és óriási tőkét befecskendező vállalatokról beszélünk, akik nem olyan mindent egy lapra tettek, de az elmúlt évtizednek talán a legjelentősebb beruházásait megvalósították. Egyébként ezek olyan cégek voltak eddig, akik úszkáltak a készpénzben, nagyon szerették emiatt a befektetők, és most már nem úszkálnak a készpénzben, mert elköltötték ezeket a forrásokat különböző AI kapcsolt beruházásokra az elmúlt egy és két évben, 24-től kezdve, és most kéne kezdeniük információ morzsáknak csöpögni a befektetők felé, hogy mi a megtérülés ezeken a befektetéseken. És ha ez a megtérülés ez nem lesz szimpatikus, akkor meg fogják büntetni ezeket a cégeket a befektetők. Azt gondolom, hogy az idei év az még egy kicsit azért korai lenne a teljes kép megítéléséhez. Kapni fogunk morzsákat, meg kapni fogunk információkat, de a következő egy és két évnek az eredményei alapján már meg lesznek ők ítélve, és ki lesz mondva egy bírálat, hogy mennyire voltak jók ezek a befektetések.
Az arany és az ezüst mennyire lehet most menekülő út a biztonságosabb befektetést keresőknek?
Ez egy elég érdekes kérdés. Az arany a iráni háborúban nem volt túl jó menekülő, de ennek van egy elég erős kontextusa, mégpedig azt, hogy azt megelőző két évben meg szárnyalt. Hatalmas monetáris támasza volt, egy bankok vásárolták, a befektetők elkezdték vásárolni, a dollár gyengült, ez is tolta fel az aranyfolyamát, és amikor kitölt egy geopolitikai válság, ami tradicionálisan azért az aranynak kedvezni szokott, akkor nem ő volt a legjobb menekülő, hiszen kiszálltak a spekuláló befektetők, zsebre vágták a profitot. Viszont ez azt is jelenti, hogy kitisztult a piac némileg. Tehát még a mániával, meg hiperoptimizmussal fűtött aranynak ez volt maga a veszélye is, hogy már nem a fundamentumok miatt megy, hanem azért, mert sokan beszállnak, akik látják, hogy ezzel csak nyerni lehet. És valószínűleg ez a fajta spekuláció némileg kitisztult. Előre tekintve optimisták vagyunk még mindig az aranyra. Stratégiai szinten, ami mint a portfóliónkban például 10%-os helyet kap ez a nyersanyag. Azt gondoljuk, hogy a hosszú távú dollárgyengülés például segít neki, hogyha csökkennek a hozamok, az alapvetően segít neki, és ha jegybankok folyamatosan vásárolják, ami azért kisebb, nagyobb törésekkel igaz volt az elmúlt 5 évre, akkor az is segít neki. Ehhez képest csak röviden az ezüstre, az egy sokkal ciklikusabb nyersanyag, ugye annak van egy ipari felhasználása, nagy részt az is meghatározza. Az aranynak ilyen nincs, az egy monetáris fém, úgymond, az ezüst egy ciklikus nyersanyag. Itt, hogyha például a megújuló energia, ha visszacsatolok az előző témára, egyébként egy erősödő trendé alakul, akkor az ezüst iránti kereslet megemelkedik, ez pedig még támaszthatja az árfolyamát.
Zárásképp még visszatérnék a hazai részvényekre. Ugye itt láthattunk nagyjából néhány vételi ajánlást, ezek most inkább a kisebb papírok voltak, míg a blue chipeknél többnél jelent meg a tartás. Ez mivel indokolható? Alapvetően a blue chipeknél a tartás az hosszú távon is mindig is egy kifizetődő stratégia volt, ezt a múltban már sokszor hallhattuk, hogy érdemes hosszú távra eltenni, vagy most ez a jelenlegi piaci környezettel esetleg indokolható, hogy egy bizonyos óvatosság miatt javasoltatok tartást?
A nagy cégek adják ki a teljes Bux Indexnek jelentős részét, és a tartás az indokolható azzal is, ha megnézzük a jelenlegi értékeltségét a teljes indexnek, és megnézzük mondjuk az egy évvel ezelőttit, és akkor azt látjuk, hogy elég sokat emelkedett. Tehát hiába profitabilisak voltak a vállalatok, eredményt termeltek, azért alapvetően a tőzsdei teljesítmény ezt meghaladta, tehát az értékeltség, amennyit az emberek fizetni hajlandóak ezeket a profitokért, az is emelkedett. Elértük azt a szintet, ami egyébként történelmileg átlagosnak minősül. Tehát most nincs arról már szó, hogy a magyar tőzsde az hiperolcsó lenne és csukott szemes vétel, hanem egy ilyen átlagos környéki értékeltségen forog, és ezt leginkább pont ezek a nagy cégek tükrözik az ő értékeltségük. És emiatt van az, hogy most inkább a kicsikben van így még vételi potenciál.
Azért még egy kérdést hozzáadnék így a végére, hogyha egy szabályt vagy szempontot kellene javasolni most a befektetőknek 2026-ra, mi az, amit leginkább szem előtt kell tartaniuk?
Mindenki próbálja meg belőni magának azt, hogy milyen időtávra hajlandó kockázatot vállalni. Ezt látjuk a leggyakoribb hibának, hogy ez nem történik meg, és felvállalnak olyan részvénypozíciókat, olyan kitettségméretet, ami nem indokolt, amellett, hogy mondjuk csak egy évet tud tűrni a piacon. Tehát elsődlegesen az időtáv meghatározása, és az ilyen volatilis időszakban, mint amit most élünk, az a jelentős részvénykitettséggel rendelkező portfólióknál ez azért legalább 5 év. Jó, tehát ezzel érdemes tisztában lenni.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallották. 7:51 perc van, 9 perc múlva 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.